Eredményes élet találkozó 2010. december 10-e. A modern kor leplezetlenül van-e jövőre az új világrendben 10. rész. Globalizáció.
Akkor elkezdjük, jó? Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Rögtön a bevezetőbe elmondanám, hogy mostantól egy néhány alkalommal úgy lesz, hogy Sanyi is beszél, tehát viszi tovább a témáját, és én is. És az én témámon belül helyet kapnak majd egy-kettő, vagy még nem tudom pontosan mennyi előadó egy-egy konkrét témában, mint Szabó Peti fog beszélni a szientológiáról, ez már biztos. És így oldjuk meg azt, hogy a folytonosság fönnmaradjon, amennyire lehet, tehát hogy ne legyen nagy hézag az előadások között, Sanyi témájában sem, meg az enyémben sem. És ez rátok nézve annyit jelent, hogy nagyjából 9:30-ig fognak tartani a reggelek. Tudom, hogy ez nem mindenkinek jó, de azt kérem, hogy aki esetleg nem tud végigmaradni, utána hát hallgassa meg. Ez még mindig, talán így még mindig jobb, mint hogyha 2019 júniusára befejezzük a két témát, és már senki nem tudja, hogy hol kezdődött, hol volt a közepe és hol a vége. A Sanyi témája az örökké valóságig tart valószínű, és adja az úr, hogy úgy legyen, az enyém meg sajnos elég hosszú. Függetlenül, mert már nincs annyi hátra, mint amennyi mögöttünk van, de hát kicsit elnyúlott a dolog. Jó, én szeretnék imádkozni, mielőtt elkezdek beszélni. Ti imádkozzatok velem, kérlek. Urunk, jó emlékezni rád, és tudni azt, hogy a te jelenlétedben vagyunk. Köszönünk neked mindent, köszönjük a te hűségedet, hogy ma is számíthatunk rád, és várunk tőled. Áld meg, Urunk, a szívünket, a gondolatainkat, és ezt az egész alkalmat. Urunk, változatlanul az a kérésünk, hogy szólj hozzánk, érintsd a szívünket, változtasd az életünket, és készíts el a te országodra. Amen. Ma rendkívül jó helyzetben vagyok, mert nem tudom, mennyit tudtok így egy-egy ilyenről, hogy mit jelent felkészülni egy ilyen előadásra. De látszólag úgy tűnik, hogy az ember neki térdel, és jó, felkészül, beírja be a szuper kis számítógépbe az összes információt, kiáll ide, és elmondja, hogy amit gondol, ugye? Vagy amit így Isten a szívünkre helyezett. Hát velem Isten általában azt játsza, hogy húzd meg, erezd meg, elven, ad is információkat, és vissza is tart dolgokat. Tehát az esetek zömében sejtem, hogy kb. Miről lesz szó, de teljesen soha nem tudom, illetve nem tudom, azt, hogy ezt hogy fogok rajta keresztül vergődni, azt meg végképp nem tudom. A mai alkalom is ilyen, csak ezen belül a legrosszabb, ami vala is történt. Fogalmam nincs, hogy pontosan mi fog történni, de azt tudom, hogy Isten viszont hűséges, és majd összerakja ezt az egészet. Úgyhogy eldől, mennyit imádkoztatok ezért a mai napért. Ha rosszul fogjátok magatokat érezni és unatkozni fogtok, akkor az a ti hibátok. Na meg az egyéb is, mert így jártunk. Na. Kivégeztük félig meddig múlt alkalma a New Age témáját. Rengeteget lehetett volna róla beszélni még, meg lehetne is. Biztos még emlékeztek egy régebbi említésére a New Age jelenségnek, ahol azt mondtam, hogy a New Age alapvetően a felelős azért, hogy szétporlasztotta azokat az értékeket, azokat az értékrendeket, amiket egészen az 1900-as évekig a nagy vallás, vagy a katolikus vallás, vagy tehát ezek a nagy meghatározó európai vallás felépített, és a humanizmus megjelenésével az embert helyezte a központba, és a következő lépcsőként pedig az ember lett az Isten, az ember a kiindulási pont, az alfa és az omega, minden, az, minden relatívvá vált, mert egyszerűen az emberen múlik minden a New Age szellemiség, filozófia lényege, ez valahol ez. Kettős célja van, az egyik, hogy önmagára találjon az ember, a második célja pedig nem burkolt célja, és nem is titkolt célja, hogy ledöntse az összesen tradicionális pillért, amin keresztül Isten abszolút igazságként, abszolút hatalomként, abszolút módon közeledhetne az emberhez. Tehát szétporlaszt mindent, és nagyon sokáig úgy beszéltek a New Age jelenségről, mint egy olyan valamiről, ami fogalma nincs, hogy mit akar, csak érezzük jól magunkat, higgyünk, amibe akarunk. De talán már kezditek ti is látni, hogy a New Age ennél azért lényegesen jobban mederben tartja a dolgait, és a szélén, amikor kérünk a meder szélére, látjuk, hogy ez a nagy relativizmus, ez mégiscsak abszolút. És az embernek az Isten javanzsálásának gyakorlatilag az útja. Tehát erről is beszéltünk, az előtte levő előadásban pedig a szabadkövességről, mint egy típusáról a koncentrálásnak. És a mai alkalommal, amire úgy gondolom, hogy szeretnék egy kicsit kitérni, és túl sok időt nem töltök szintén vele, az, hogy a globalizáció, a gazdasági, tehát a világgazdasági globalizáció, a katonai globalizáció, a politikai globalizáció és a vallási globalizáció az egy elkerülhetetlen dolog. Nagyon gyorsan átmegyek rajta, hogy miért. Miért érdekel ez minket? Azért, mert az új világrend lényege az egy olyan globális társadalom, legalábbis Európai Unió szinten, ami ezeket a problémákat rendezi, és ez elkerülhetetlen. A gazdasági, pénzügyi dolgokról talán erről tudtok a legtöbbet, vagy ebben vagytok a legjobban képzettek. A tőkének és a haszonnak a lényege az, hogy minél nagyobb pénz halmozódjon föl egy helyen, ha lehet egy helyen, és ez a pénz ez nőjön, fialjon minél többet, és ez minél jobban csinálja valaki, annál jobban tudhatni a környezetére. Tehát, hogyha nagyban, ha a világban jelenlévő tőke egy kontroll alatt koncentrálódik és növekszik, akkor ez megváltoztatja egy adott embernek, családnak, csoportnak, esetleg konkrét országnak a pozícióját a világgazdaságban, és minél több a pénz, minél több annál több a hatalom. Tehát a pénz hatalom, ez egy világos tan, és fogyasztói társadalom az, hogy ilyen robbanásszerűen megnőtt, ez a pénz szerepét is megváltoztat, tehát őrületes módon növekszik és gyarapszik a vagyon, és koncentrálódik a vagyon. Tehát amit mi látunk így a világgazdaságban, így a gazdasági változásokban, azt alapvetően ez a mechanizmus határozza meg. Ennek aztán vannak motorjai, ugye az egyik motorja az az energiahordozók, tehát ugye a kőolaj alapon, kőolaj földgáz alapra van felépítve az egész világgazdaság, így a hatalom is, hogy így mondjam, és a katonaság is ezen a erőrendszeren nyugszik. És ennek vannak hajtó ágazatai, tehát ugye az egyik az olaj, amiről beszéltem, ez a fő, aztán a katonaság, egy óriási üzlet, egészségügy, ezekről tudtok, tehát így erre nem akarok különösebben kitérni, de a lényeg az, hogy a tőkének a törvényei hatnak erre a dologra. A tőke egy olyan állatfajta, ami úgy érzi jól magát, hogy szaporodik. Oda megy, ahol szaporodni tud. Oda nem megy, ahol nem tud szaporodni. És ahol van megy, ott pedig szaporodik, méghozzá nagyon gyorsan, olyan, mint egy baktérium. És erről szól az életünk sajnos, és ugye átveszi a pénz az uralmat az emberiség fölött. Tehát ez a gazdasági globalizációnak a modellje nagyon-nagyon-nagyon sűrítve. Még egy egyszerű példa, amikor valakinek már elég sok pénze van, akkor egy országnak elég nagy hatalma van, akkor mit csinál? Képviselje az érdekeit a mellette levő országban, úgyhogy vagy elnyomja, ha túl erős a mellette levő ország, akkor összefog vele. Akkor már ketten vannak, és egy harmadik ellen mennek, tehát ez ilyen egyszerű, vagy erősítjük egymást, vagy kioltjuk egymást. A pénz az egy ilyen digitális fenevad, nem tudok rá mit mondani. A gazdasági globalizáció lényege az, hogy különböző érdekcsoportok összesítik a pénzüket, az anyagi javaikat, az erejüket, és ezzel befolyásolják a világot. Tehát összegezve, summázva a pénznek, a tőkének, a gazdaságnak az a lényege, hogy növekedni tudjon, és koncentrálódni tudjon, és hasson a világra. A világ globalizáció gazdasági szinten elkerülhetetlen, mert őrületes pénzek halmozódtak föl, őrületes hatalom halmozódott föl, és mivel az energiahordozók kifogyóban vannak, ezért a nagyhatalmak már régességen kiléptek a saját országai keretein belül, és a földön, így Afrikában, keleti országokban, csomó helyen próbálnak energiaforrásokhoz jutni. Erről szól a történelem, a politika. Erről többet így nem akarok beszélni, vagy hát lehetne, de nem hiszem, hogy ide való, vagy nagyon fontos. Tehát a gazdasági globalizáció elkerülhetetlen. Az Európai Unió ugye az azért is jött létre, hogy az európai országok tudják ellensúlyozni az amerikai súlyt, amerikai gazdasági súlyt, illetve egyre inkább a kínai, indiai gazdasági részvétel, ez egy harmadik pólust hozott létre. Tehát aki nem akar lemaradni, aki nem akar teljesen háttérbe szorulni, annak muszáj összefogni, mert ezek olyan méretű hatalmak, olyan méretű erők és olyan méretű szereplők, aki ellen mondjuk egy Németország és csak egy kis hangya önmagában. Pedig a Németország elég nagy, ismertek a történelmi szerepét. Az Európai Unió egyben, az már igen, az egy súlyos eset, hogy így mondjam, képes az ellensúlyozásra. Tehát csak így röviden fel akartam vázolni, hogy mitől van ez a nagy egységre jutás. A gazdasági oldalon elkerülhetetlen. Aztán, amikor valakinek hatalma van valahol, ezt a hatalmat fenn is kell tartani. Erre, amióta történelem mindig katonai eszközöket használtak az emberek. Ugye az egyszerű ember átment a szomszéd faluba, agyoncsapta a tulajdonost, elővett még egy szerszámot, és várta az ellenséget, és ha meg tudta védeni az új birtokát, akkor az övé maradt, ha nem tudta megvédeni, nem. Ez ilyen egyszerűen működött régen is, a primitív esetekben, és nagyban is ugyanígy működik, aki valamit elvesz, megszerez, azt meg is kell védeni, erre való a katonaság. Tehát a katonai globalizáció megint csak elkerülhetetlen, egyszerűen el kell érni, és meg kell védeni azokat a területeket, amiket megszereztünk, hogy fönn tudjuk tartani a gazdasági dolgokat. A politikai globalizáció meg megint elkerülhetetlen egyszerűen azért, mert az egésznek ez a vivősik, ahol ezek az egész dolgok kommunikáció szinten zajlanak, ez a politika. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha bármilyen szinten is növekszik a világ és a gazdaság, akkor az összes többi magától nő, és ezekre szükség van. Tehát a globalizáció, gazdasági, politikai, katonai globalizáció elkerülhetetlen. Nem lehet fönntartani. Tehát most csak egy példát mondok, mondjuk volt egy időszak, amikor az Egyesült Államok gazdaság olyan erős volt, hogy európai országok közül egy sem, még a fasorban se volt hozzá képest. Aztán, amikor létrejött az Európai Unió, akkor ugye már kezdtük összehasonlítgatni a kettőt. Ma, ha összehasonlítod a kettőt, ugye ma az Egyesült Államoknak a gazdasága nagyon visszaesett. Ma már eléggé jegyzik az Európai Uniót, mint olyat, mint gazdasági szereplőt. Aztán ezelőtt 30 éve Kínáról, mint a sárga húzott szeműek országáról beszéltünk. 20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy hú, kezdik magukat összeszedni. 10 évvel ezelőtt pedig azt mondták már komoly jellemzők, hogy ha nem történik valami, akkor kezdhetünk tanulni kínaiul. Ma pedig azt mondjuk, hogy már elkéstünk azzal, hogy kínaiul tanuljunk, mert gyakorlatilag minden út nem Rómába, hanem Kínába vezet. Aztán ugyanilyen, lehet, hogy erről így nem nagyon hallunk, vagy tudtok, de ugyanilyen idézőjelben veszélyforrás India, tehát India egy ugyanilyen dinamikusan fejlődő valami, mint Kína, és ez a kettő együtt ráadásul földrajzilag is viszonylag közel helyezkedik egymáshoz, tehát ez a két ország összekapja magát, akkor már nem csak kínaiul tanulhatunk, hanem indiaiul is. az előző képletben, ez a két ország, ha megerősödik és elkezdi képviselni az érdekeit, akkor bizony nem a saját piacán és a saját területein fog csak tevékenykedni, hanem eljön ide. Tehát erről szól az elmúlt 10 év, hogy ma már nem csak azért kell politikai és akár vallási szinten is beszélni a keleti dolgokról, mert ennyire így ez a hobbink, hogy szeretünk mindenkinek a vallására egy kicsit beszélgetni, nem egyszerűen azért, mert egyre több kínai van Európában, és egyre több indiai, vagy keleti ember lesz itt, és ezek nem csak a pénzüket, meg az igényeiket hozzák, hanem a vallásukat is hozzák. Tehát nem tudom, hogy ez így mennyire volt világos, de a dolog lényege, hogy a gazdaság, politika, katonaság és vallás, ezek beléptek a globalizáció medrébe, és egymást erősítő dolgok, törvényszerűségek, független mindentől. Minket, ami egész végig a sorozat alatt, amiről én beszéltem, az főleg a vallási része volt a dolognak, illetve a múlt alkalommal mondtam azt, hogy alapvetően ugye az embernek a hite határozza meg a gondolatait, és az értékrendjét, ehhez hozzájön a kulturális neveltetése, a kulturális közeg, amiben él, és aztán lesznek céljait pedig meg kell valósítani. Az, hogy mik a céljaink és hogyan valósítjuk meg, ez minket jellemez, hogy kik vagyunk. Ha innen nézzük ezt az egész kérdést, az, ami történik a világon, az ebből a megközelítésből nézve így történik, tehát egyáltalán nem elhanyagolható tényező, hogy a globalizációban résztvevő országok, társadalmak és embereknek milyen a vallása, miben hisz, mi az értékrendje. Nem, hogy nem elhanyagolható, hanem ez az alap. Egy kapitalista országnak azért vannak világhatalmi törekvései, mert ez az értékrendje és ezek a céljai. És ezeket úgy éri el, ahogy ő azt gondolja. Ha más, mondjuk Vietnám még nem gyarmatosított, vagy Indonézia még nem gyarmatosított, vagy az egy afrikai ország sem gyarmatosított, mert nem szerepel a céljai között, persze a lehetőségei között se, de a céljai között se. Egy buddhista ember alapvetően nem azon gondolkodik, hogy foglalja el Európát. Pedig lehet, hogy össze lehetne rakni egy pár százmillió olyan buddhista embert, aki anyagilag is képes lenne arra, hogy egy másik országot az uralma alá vegyen, hogy lerohanjon, de nem teszi. És miért nem teszi? Nem azért, mert Balek, hanem azért, mert a hite, a vallás, az értékrendje, a céljai, ebben ezek nem szerepelnek. Tehát összegezve az egészet, az, hogy ilyen a világ, amilyen, ez alapvetően a valláson nyugszik, és a hiten nyugszik, az értékrenden nyugszik. És az, hogy a globalizációba megyünk, ez pedig teljesen világos, szerintem így ebből az egész képletből. Miért foglalkozunk ezzel az egész dologgal? Azért foglalkozunk, mert a Biblia kijelentése szerint az utolsó időknek lesz egy jellemzője, két több jellemzője lesz az Antikrisztus hatalomra jutásának, az, hogy a hatalma minden emberre eljut. Minden emberre ezen a földön. A másik az, hogy egy laza mondatban közli a Biblia, hogy minden ember, akiben nincsen Isten szelleme, térdet fog hajtani előtte. Világos az, hogy Istenként tisztelteti magát a templomban, és amikor azt nézed, hogy ez lesz az elvárás, és ennek a föld népei fejet hajtanak, akkor nem csak egy ilyen misztikus, hipertermészet feletti valamire kell gondolni, hogy majd lesz egy ember, akinek akkora hatalma lesz, hogy itt tényleg 6-8-10 milliárd ember azt nézi, hogy vágja magát le a porba a térdeire, hanem ez egy sok, az én hitem szerint egy sokkal egy ilyen természetesebb valami lesz. Tehát és ebből az egész felvezetésből, amit itt elmondtam, én azt gondolom, hogy kezd következni az, hogy mivel a filozófiák, vallások és az embernek a hite és a céljában nagyon-nagyon sok hasonlóság van, vagy egyformaság, inkább így mondom. Én azt gondolom, hogy a globalizáció az, ami, és ez az egységesítés az, ami az Antikrisztus hatalmának az útját kikövezi. Amikor arról beszélünk, hogy új világrend, és azon belül egy egységes világvallás, akkor már nem vagyunk, most már nem vagyunk amessz, hogy lássátok ti is, hogy a történelem során ez hihetetlen módon fel lett építve, és egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Éppen itt beszélgettünk arról, hogy hát kinek jutna eszébe, hogy mondjuk párhuzamot vonjon egy hindu vallás és mondjuk egy New Age-es filozófia között. Hát normális ember egy normális neveltetésben, kultúrában szerintem nem nagyon jut az ilyen eszébe. Vagy összefüggés keresen mondjuk a katolicizmusnak egy ilyen elfajzott irányával, vagy bármi, most így nem akarok így különösen néven nevezni semmit, de valóságban óriási összefüggések vannak, és ha szélesebb mederben is, de ugyanaz a dolog. Összeszedtem néhány dolgot, és vannak ilyen nagyon erőteljes és hiteles és neves katolikus írók, akiknek végigolvastam a több művét, és ebből találtam itt valamit, ezt gyorsan felolvasom. Mondtam már régebben, hogy az utóbbi 300 évben hihetetlen erőt fejtett ki a katolikus egyház abban, hogy az Európai Unió létrejöjjön. És ezt, amit itt felolvasok, ebben benne lesz az egész, nagyon röviden az az üzenet, hogy hogyan gondolkodnak ők, és miért elkerülhetetlen a katolikus szerepvállalása az Európai Uniónak a létrejöttében, illetve az új, vagy inkább így mondom, a világ, az új világrend és az új világrend létrejöttében, ott van a céljaik között. Idézem. Óriási feladat áll előttünk a harmadik évezred küszöbén. Fel kell építenünk először a világtörténelemben egy egyesült, békés, boldog Európát, és ezen keresztül egy egyesült, boldog, békés világot. Megjegyzem, hogy ez körülbelül pár évvel ezelőtt készült ez az írás, tehát erőteljesen jövő időbe tett még minden. És akkor most figyeljetek, ez megfelel Isten teremtő akaratának. Ő azért teremtette meg szeretetből a világot, hogy a létezők sokan legyenek, és sokaságuk megőrzésével egyé legyenek a Szent Háromságos Egyisten mintájára. Jézus ezért imádkozik az utolsó vacsorán. Atyám, könyörgök, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, bennem vagy, és én te benned. Úgy ők is egyek legyenek mi bennünk. Ez az egység korunkban szükségesebb, mint valaha. Hiszen a tudomány és technika fejlődésével az emberiség olyan harci eszközökre tett szert, amelyel képes kiirtani minden életet a Földön. Feltétlenül szükséges tehát az emberek és népek közötti egység, amely megakadályoz minden öngyilkos háborút. Nem lehet megvalósítani ezt az egységet egy csapásra az egész világon, de jó kilátás van arra, hogy Európában néhány évtizeden belül megvalósuljon. Hiszen már születőben van az egységes Európa. De ha megszületik az egységes Európa, olyan lesz-e, hogy béké és boldogsága tovább terjedi az egész világra? Erről kell ma mindenkinek gondolkodnia. Szerintem ez egy rendkívül világos, minden benne van, nem? Tehát az egész gondolkodás, hitvallás, mit gondolnak a kereszténységről, mit gondolnak a megváltásról, mit gondolnak az emberek szerepében erről, hogyan gondolkodik egy olyan egyház, ami hatalmas számokban gondolkodik, rengeteg emberben gondolkodik. Hát így gondolkodik, nem is nagyon tud máshogy, de így gondolkodik. Aztán beszéltem múltkor a szabadkövességről. Ugye a szabadkövesség, ami ennek mégiscsak egy ellenpólusa, ők a maguk rendszerén belül ugyanígy egy ilyen cél felé mennek. Nyilván az ő rendszerük teljesen más, de ők is egy ilyen gyűjtőrendszerbe próbálnak integrálni mindenkit, és próbálják a humanizmus jegyében, a szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében ugyanezt a célt elérni. Aztán beszéltünk múltkor a New Age-ről, ami a New Age egyrészt ugye szétporlaszt dolgokat, viszont múltkor beszéltünk arról, hogy az okkult területén, és maradjunk ebbe, hogy az okkult területén, viszont rendkívül módon egyesít dolgokat. Illetve ők hozzányúltak a keleti vallásokhoz, ami egy óriási blokk, és kiépítették azt a rendszert, azt a módszert, ahogy majd a keleti vallások és a New Age kompatibilis tud lenni. Tehát ők már régen tudták azt, amit most az előbb így próbáltam felvázolni, hogy elkerülhetetlen lesz a nyugati társadalomnak, hogy szembenézzen a keleti társadalommal. És ez a kettő keveredni fog, és hogyha nem találja meg az emberiség azt a módot, hogy ez a kettő csatlakozni tud, akkor abból igen nagy baj lesz. A New Age megtalálta, legalábbis azt gondolom, hogy elég erőteljesen megtalálta, hogy kiépítse az átjárást a két rendszer között. Tehát katolikusok, szabadkövesek, New Age, ezek csak példák arra, hogy mi folyik a háttérben. Jó. Tehát 0-tól 1500-ig körülbelül minden abszolút volt, így van? Európában. Most összegzem. 1500-tól 2000-ig a New Age jóvoltából és a humanizmus jóvoltából minden relatív lett. Aztán, ha kicsit belegondoltok ebbe a problémába, most kezeljétek úgy, mintha ti lennétek a Földnek a házigazdái, hogy mi lesz itt, hogyha tényleg a népesség elszaporodik, mi lesz, hogyha ezek a muszáj megoldást találni az együttélésre a Földön. Hát nem lehet hagyni ezt a minden relatív elvet, ugye? Tehát egyszerűen az nem megy, hogy egy házban élünk, én fűteni akarok, te meg mínusz 5 fokba akarsz lakni a lakásban. Tehát valamelyikünknek nem lesz jó. Tehát olyan nincs, hogy mind a kettőnek jó legyen. Én egy jó életszínvonalat akarok, te pedig nem. Hát menjél haza, mármint nem te, menjél haza, és éljél olyan színvonalon akarsz, de ha együtt akarsz velem élni, akkor kompromisszumot kell kötni. És én azt gondolom, hogy ennek a minden relatívnak a kora lejárt egyszerűen ezért. Tehát ha kézben akarjuk tartani a Föld népességét, akkor újra el kellett mozdulni, és el kell mozdulni egy abszolút irányban. És akármilyen érdekes, a vallás az egyetlen eszköz arra, amiben ezt az abszolút megközelítést kézben lehet tartani. És pontosan ezt ismerték fel azok, akik világvallást akarnak és akartak, hogy a vallás az, amin keresztül az emberiséget közös gyeplőn lehet tartani. Elég sok mindenkit ismerek, és sok mindenkivel beszélgettem több olyan emberre, akik szerintem így elég nagyban látják a dolgokat, és még csak nem is vallásosak, tehát szemtelenül inkább így mondom. Ezeknek az ismerősemnek a zöme azt mondja, hogy megoldhatatlan feladat az emberiséget egy vallásba tömöríteni. Lehetetlen. Tehát aki megnézi mondjuk az arab zsidó helyzetet, vagy egy keresztény alapkultúrát összehasonlítasz, vagy bármit erre nincs, egyszer lehetetlen. És ugye amikor én azt mondom, és hát nem én találtam ezt ki, de amikor azt mondom, hogy hát a legjobb utol haladunk az egységesítés felé, akkor mindenkit csak így néz ki a fejéből. Hát hogyan lehetne? Ettől még az arab terrorista le fogja lőni vagy fölrobbantja magát a valahol. Én mondhatok, amit akarok. És valószínű, hogy nem lesz, nyilván nem is lesz teljes béke ebben a kérdésben, vagy egy ilyen nagyon egységes valami, de mégis a Biblia azt mondja, hogy az Antikrisztus képes lesz arra, hogy azt a tiszteletet, ami úgy általában a Föld népességétől Istennek jár, azt kisajátítsa. És ebben van egy tényező, amit azt hiszem, hogy meg kell, hogy említsák, az, hogy a vallás, a keresztény vallás az csak a mi kultúránkban és a mi hitünkben, ahogy mi ismerjük Istent, a mi hitünkben egy önkéntes dolog. A vallást a történelem során az esetek zömében katonai erőkkel tartották fenn. Tehát bár most hirtelen így végigszaladt a fejemben egy pár tíz ország, Kína, Japán, Indiát így nem ismerem ennyire ebből a szempontból, de hát aztán mehetünk végig, katolicizmus, akármi, nagyon keveset tudok közöttük elképzelni, hogy ne legyen ott egy fegyver a háttérben, vagy valami. Tehát az erőszak és a vallás az valahogy ilyen unokatestvére. És azt gondolom, hogy ha ezt a tényezőt is belevesszük ebbe a közös vallásba, közös világvallásba, hogy nem feltétlen lesz ez egy önkéntes dolog, akkor már közelebb vagyunk a megoldáshoz, hogy mit jelent a jelenések könyvében az, hogy ugye az Antikrisztusnak hatalom adatik, hogy aki nem tiszteli, nem borul le előtt és nem veszi fel a bélyegét, az ne tudjon adni, venni, és semmit ne tudjon csinálni. Ez nem egy kampányszöveg, ugye? Tehát, hogy választatok meg, és akkor, ha megteszitek, ezt kapjátok cserébe. Ez nem kampányszöveg, ez ijesztő, nem? És én egy kicsit csak így ide akarom tenni gondolatébresztőnek, hogy ez az egységes világvallásból ne felejtsük ki ezt a katonai komponens. Tehát éppen tegnap egy kedves barátom küldött egy e-mailt, az ENSZ béke fenntartók, az a címe angolul, hogy béke és... Így nem is tudom, nem emlékszem pontosan, de az a lényeg, hogy ENSZ katonák egy kongói országban próbálják fenntartani a békét, és közben próbálják életben tartani az embereket, tehát segélyezni őket, és fenntartani a békét. Tehát az alapvető emberiségi probléma, mint az éhenhalás, a teljes kiszolgáltatottság, az ENSZ békekatonák tartják fenn. Tehát ez egy annyira jó képe ennek az egésznek, hogy a katonaság és a hatalom szerepe hol van, hogy tényleg azt gondolom, hogy ha gondolkodunk ezen a globális valláson, akkor tegyük hozzá ezt a katonai képet, és így sokkal könnyebben meg fogunk érteni egy csomó mindent. Azon gondolkodom, hogy ja, itt van még egy jó mondat, azt nem tudom már, hogy szúrjam be, mert túlszaladtam a dolgokon. Ez még mindig a New Age-hez tartozik, hogy a múltkori előadás után hazamentem, és a hallgatók szemével elkezdtem így nézni a híreket, meg egy csomó mindent kutatni. És nagyon sokan azt mondják, hogy a New Age-nek közel sem volt olyan hatása a világra, mint ahogy én azt gondolom. Vagy Amerika már a New Age mozgalmakat az ezredforduló előtt kiheverte, tehát nem volt nagy hatással így Amerikára a New Age, azt mondják. Hát a világra, meg aztán végképp nem, Európára, meg hát csak úgy szösszenetként itt jelen volt. Tehát amikor én azt mondom, hogy a New Age igenis egy nagyon komoly tényező, és a hatása ezzel esetenként lehet egyedül vagyok ezzel véleményem. Ezért utána néztem egy kicsit ennek a dolognak. És ugye a New Age mozgalmat, ez a post-hippie New Age mozgalommal jellemzik, ami a 60-as években volt, 60-as, 70-es években Amerikában, amikor az emberek egyszerűen csak így magukra találtak. De van egy ilyen, hogy politikai New Age. És a politikai New Age-nek azt hívják, ami megjelenik a politikában a New Age mozgalom hatására. Tehát eljut politikai szintekig. És itt kigyűjtöttem, hogy mik ezek, amik New Age szellemiség, filozófia, lobby következményei. Ilyen a feminizmus, a globalizmus, az ökologizmus, az anarchizmus, a homoszexuális és béke mozgalmak, a jóga, a sámánizmus és keleti miszticizmus elegye. Ez mind New Age forrású. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy a New Age-nek nem volt hatása a világra, akkor nézzük meg ezeket, amiket most így elmondtam, ezeket a dolgokat. Feminizmus, globalizmus, ökologizmus, anarchizmus, homoszexuális és béke mozgalmak, jóga, sámánizmus és keleti miszticizmus. Én ezért azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ez nincs jelen markánsan a mai világban, az egyszerűen csak letagadja ezt. Rendkívül módon itt van. Tehát a mai napra ennyit akartam. Ez a hét, nem tudom, hogy mennyit voltatok itt a héten, de ez a hét a bátorításról szólt. Nagyon-nagyon jó hét volt, és független, hogy a témám az nem volt annyira bátorító, azért amíg van még 5 percem, addig szeretném ezt kiegyensúlyozni egy kicsit. Nem tudom, hogy néztétek-e régen, vagy nincs is jelentősége. Van egy ilyen, a tévében szokott lenni egy ilyen felvétel, hogy a világűrből így le van fotózva a Föld, és ott forog egy ilyen nagy kék gömb. Nagyon szeretem nézni ezt, tehát egy hihetetlen jó látvány, így ilyen nagyon föntről nézni a világot. Így az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy Isten mindent Jézus Krisztusba helyezett. Minden, ami nekünk fontos, minden, ami mindent, az igazságot, az életet, mindent, az örök életet, mindent. Valószínűleg 400 évig lehetne beszélni a világ történelmi, egy csomó minden dologról, de ez nem több, mint amikor így föntről lenézel, ott egy bolygó, megközelítjük, megyek, itt egy bolygó, lejövök, és feltérképezem, hogy mi történt itt. És az egész föld történelme, a világ történelme az egy rendkívül összetett, bonyolult, nem tudom én micsoda, tehát így nem is nagyon tudom kifejezni, hogy egy mekkora súlyú valami. De ennek semmi köze nincsen Jézus Krisztushoz. Semmi. Isten igéje azt mondja, hogy ez az egész úgy, ahogy van, elmúlik. Azt akarom ebből kifejezni, hogy tényleg úgy van, hogy ha a történelemben és a történelem vallásaiban, vagy az embereknek a törekvéseiben keressük a megoldást az életünkre, akkor igaz, hogy nagyszerű dolgokat találhatunk, és igaz, hogy fantasztikus dolgok történtek ezen a Földön, de ezek egy messzi perspektívából mégiscsak egy kis pötty a világ mindenségben. És Isten igéje azt mondja, hogy minden, a teljes teremtett világ Istenben áll fenn. Jézus Krisztusban, őre nézve, és ő által lett teremtve. Egy kis mondat, hogy amikor újjászülettél, Jézus Krisztusba lettél helyezve. Ez az egy kis mondat. Hogy ez mit jelent, ha így belegondolsz ebbe, így ennek a valóságában. Hogy a Föld, a történelme, a vallásaival, a filozófiájával, a gyakorlataival, mindennel együtt egyszer csak elmúlik. És mi marad? Épp beszélgettünk itt egymással egy kicsit erről, hogy az embernek annyi találmánya van a forrásaira arra, hogy milyen forrásokat használ, milyen világképe legyen. Az egy kis 1,80-as, 2 méteres ember mekkora dolgokra képes. De ha ez a Föld elmúlik, akkor tényleg mi marad az emberből? Hát lehet, hogy nem voltam túl bátorító, de így sokszor elgondolkodom azon, hogy mit jelent ez az egy mondat, hogy Jézus Krisztusban vagyok, és új teremtés vagyok. Tehát lehet, hogy fölállsz egy ilyen helyre, és egy előadásban ennyit mondasz, akkor nem tapsolnak meg. De körül forog meg minden. És én nagyon örülök annak, hogy helyzetemnél fogva, vagy esetleg, hogy nem egy olyan társadalomban, vagy nem egy olyan országban, vagy nem egy olyan családban születtem, ahol csak egy pótlékot tudtak volna ajánlani. Egy olyan valamit, ami ezen a nagy rendszeren belül egy rendkívül jó pofa törekvés, vagy egy nem rossz dolog. Működik. És tényleg így csak így rácsodálkozok arra, hogy mit jelent ez. No, hát Isten bátorítson titeket, ha nekem nem feltétlen sikerült. Legyen ünnep minden nap és minden perc ez miatt, mert ez elvégeztetett. Beszéltünk róla, és ugye a múltkori alkalommal szó volt erről, hogy az igazság az, hogy Jézus Krisztus fölment az Atyához. Az ige pedig arra bátorít minket, hogy az odafenn valókat keressük, amik ott történnek. Ugye azt is mondja a Biblia, hogy mennyei helyeken vagyunk, ott vagyunk fönn, és ezek nem szólamok. Ezek nem szólamok, ez a valóság. Sanyi, gyere, légy szíves. Akkor legközelebb folytatjuk.